Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Remélem mindannyian értékelitek, hogy a templom építésekor egy ilyen kényelmi luxus szolgáltatást beépítettünk a templomba, mint a szaunát. És reméljük, hogy ti is élvezitek. Lehet, hogy nem jókor kapcsoltuk be, de reméljük, hogy így is jelen tudunk lenni az Isten tisztelten. Szóval nyári táborban voltunk. Idén nem volt egy néni se a kiáratnál, aki alkalmazta volna azt a troll megjegyzést, hogy a nyári tábor előtt azt mondja a lelkészeknek a bejáratnál, Isten tisztelt után indulva a táborba, hogy jó pihenést. De egyébként nagyon jó volt így együtt, és különösen is azért, mert tudjátok, mindig viszünk egy témát, igéket, előadásokat, igehirdetéseket, de hogy ebből mi bomlik ki, vagy hogy hogyan tudunk ehhez kapcsolódni, ez tényleg annyira Isten munkája, és ezt nem azért mondom, hogy ez a dolga egy lelkésznek, ezért fizetik, hogy ezt mondja, hanem hogy így tényleg nem látjuk, hogy így mi lesz belőle. És látni azt, ahogyan ez így kibomlik, meg ahogy eléri a szívünket, az fantasztikus. És az volt ugye a témánk, hogy mit jelent jó sáfárnak lenni, és ezt hadd mondjam azért el nektek, hogy amire ez vezetett bennünket, ez az, hogy nagyon sok szó esett az elmúlt egy évben arról, hogy mit jelent a lelki növekedés, mit jelent az Istennel való kapcsolat helyreállása, és közben abban látjuk a felelősségünket, hogy abban is, hogy miközben közösségként is keressük az Isten vezetését, hogy Isten felnőtt gyermekeiként felelősek vagyunk saját magunkért is. Oda kell figyelnünk magunkra. Nyilván ez a mai világ, ez totál individualista, és itt megáll ennél, hogy figyelj oda magadra, és boldog leszel körülbelül. De hogy keresztényként is van felelősségünk arra, hogy hogyan sáfárkodunk a nekünk adott javakkal, az ajándékokkal hogyan élünk, és hogy hogyan is mennyire vigyázzunk például a Szentlélek templomára, a testünkre, amit Istentől kaptunk. És voltam egy jó évvel ezelőtt egy ilyen keresztény reziliencia képzésen, mert ez a reziliencia, ez a fogalom, és ott használta az előadó rendre ezt a kifejezést, hogy ő sokkal jobban szereti az önmagunkkal való sáfárkodás kifejezését. Először kicsit én így idegenkedtem ettől, és aztán közelengedtem magamhoz, hogy ez egy nagyon szép bibliai kép arra, hogy valami olyannal kell gazdálkodnunk, ami nem a miénk. A sáfár az másnak a vagyonával gazdálkodik, az egy vagyonkezelő tulajdonképpen, egy ilyen felügyelő, aki ezeket a dolgokat intéz és odafigyel, és hát, hogy így megvalljuk a KT-ban, ugye, hogy nem a magunkéi, hanem a mi hűséges megváltónknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk. Szóval nem a magunkéval gazdálkodunk. Tekinthetünk így magunkra, kapcsolatainkra és akár a gyülekezeti közösségünkre is. És még bevezetésként, hogy a táborban az egyik fókusz, amiről kiindultunk, és hova mindig visszatértünk, hogy nem az a kérdés, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen módszerekkel tudjuk a legtöbbet kihozni magunkból, vagy jól sáfárkodni, hanem a gyökere az egész történetnek az, hogy milyennek látjuk a gazdát. Hogy ki az a gazda, akiért érdemes dolgozni és munkálkodni, akiért érdemes sáfárkodni. És sokszor az a nehéz, hogy ott akadunk meg, hogy Isten nem tudjuk olyannak látni és megélni, ahogyan ő bemutatja magát a Szentírásból. Beszéltünk arról ezért az első nap, hogy Isten a szeretet. Isten az életigenlő Isten, és Isten az, akitől érdemes függeni. Ha gondoljátok egyébként a gyülekezeti listára kiküldtem, hogy van egy ilyen tárhely, és vissza lehet hallgatni ezeket az előadásokat. Ha valaki nincs rajta ezen, és nem kapta meg a héten, az jelezze nekem, és nagyon szívesen elküldöm, és ehhez kapcsolódik a mostani ige, amit szeretnék felolvasni, a Christopher által említett 68. Zsoltár. Mert arról, hogy kicsoda Isten, arról nagyon sok mindent lehetne mondani. Tudunk tulajdonságait, neveit, ismerjük a cselekvéseit, azokat a történeteit, amikor leírja a Szentírás, hogy mit tett Isten. Lehet nagyon sok mindent mondani róla, és különféle oldalról lehet megközelíteni, hogy kicsoda ő. És ma direkt egy olyan Zsoltárt hoztam, ami egy picit mást is mond róla, mint ami a nyári táborban elhangzott, szóval aki a nyári táborban volt, annak érdemes figyelnie most. A 68. Zsoltár válogatott verseit hozom most közétek. Föl kell az Isten, szétszóródnak ellenségei, elfutnak tőle gyűlölői, de az igazak örülnek, vigadnak Isten színe előtt, vígan örvendeznek. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Bőven adtál esőt örökségedre, ó Isten, és a fáradtat megerősítetted. ott lakik nyájad és jó voltodból gondoskodsz az elesetről, Istenem. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, ami szabadítónk az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is. Ti földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak. Izrael Istene ad hatalmat és erőt a népnek. Legyen áldott az Isten. Mi a legnagyobb boldogság ebben a földi életben? A legnagyobb boldogság, hogyha láthatjuk Isten munkáját. Az, hogy Isten mozdul. Az, hogy Isten jelen van, és cselekszik valamit, és történik valami. Ahogy így olvassuk ezt a Zsoltárt elsőre, akár hogyha olyan füllel olvasom, hogy még csak így ismerkedek így a kereszténységgel, vagy nem vagyok része ennek a nagy történetnek, utána elkezdhetek irigykedni, hogy de jó annak, akinek ilyen Istene van. Milyen jó annak, aki tud ebbe hinni, hogy Isten él. Én egy csomószor próbálkoztam, de nem válaszolt az imáimra. De jó annak, aki azt tudja mondani, hogy a mi Istenünk szabadító, kihozza a foglyokat, törődik az árvákkal. Azért ez egy eléggé együttérző, elég empatikus Isten. Milyen jó annak, aki azt tudja mondani, hogy ennek az Istennek, akinek ekkora hatalma van, az még a népének adja a hatalmát, és rájuk bízza, hogy sáfárkodjanak az ő hatalmával. De mi közünk nekünk ehhez az egészhez? Egy alapvető kérdést kell tisztáznunk, mielőtt közel jövünk ahhoz, hogy mit mond ez a Zsoltár Istenről. Az, hogy mennyire tudunk kapcsolódni ahhoz, hogy az az Isten, akiről öt szó van, az élő, mindenható, teremtő és gondviselő Isten, a mi mennyei Atyánk Krisztusban, és ő a mi Istenünk. Nem kívülről szemléljük, nem egy ókori himnuszt látunk magunk előtt egy csodálatos Istenről, aki letűnt a civilizációjával együtt, hanem az élő Istent, aki a te Istened is. És hadd kapcsoljam itt az elején rögtön ezt az igazságot ide. Nem tudom, hogy érkeztél ide, hogy milyen kérdésekkel ülsz itt, hogy hol tartasz a hídben, hogy hol jársz az Istennel való járás útján, hogy mennyire tudsz őhozzá kapcsolódni. De hirdetem neked az örömhírt, hogy ez az Isten, akiről itt szó van, Krisztusért a te mennyei atyád, aki téged megalkotott, aki azt mondta az édesanyád méhében, mikor formálottál, hogy legyél, aki megtartott és megőrzött eddig a mai napig, és semmi nem választ el az ő szeretetétől. A bűneid elválasztanának, te Krisztusban azt megfizette. És ezért, hogyha Jézusban hiszel, ez az út a tiéd. És lehet, hogy az itt ülők háromnegyede, de azt mondja, hogy köszi, hittanóra második osztály, ez már így megvolt. De vajon ennek a mai estének a helyzetében és az állapotában mégis mennyire ilyen sima és egyenes az út Istenhez? Hogyha vannak kérdéseid, hogyha bizonytalan vagy, akkor gyere ezzel ő hozzá. Ez az Isten ugyanis a te szerető mennyei atyád. És ezt az mai estét és az úrvacsorai közösséget ő készítette el a számunkra, hogy a vele való szövetséget megújíthast. Öt dolgot mond el ez a Zsoltár Istenről, és csak nagyon röviden erről az öt dologról szeretnék beszélni. Először is azt látjuk, hogy ez az Isten élő Isten. Szemben áll ezzel a képpel, hogy élő Isten az Ószövetségben a bálványoknak a csoportja, akik halott istenek voltak. Azt mondja Ézsaiás könyve, nem beszélnek, nem szólnak, nem is mozdulnak, hát odarakják őket, ott maradnak. Lehet őket tisztelni, lehet azt gondolni, hogy ők állnak különféle természeti erők meg mindenféle mögött, de valójában nem istenek, hanem emberi kéz csinálmányai, vágyaknak, félelmeknek a kivetülései, de statikusak, nem élőek. Lehet róluk sok mindent gondolni, de valójában nem élnek. És ezekkel szemben áll az élő Isten, aki olyannyira él, hogy élt akkor is, amikor mi még nem, és élni fog akkor is, amikor már a földi civilizáció letűnik. És az új teremtésben nekünk is ad ebből az életből. Az örökké élő Isten mutatja be ez a Zsoltár, akiről azt mondja, föl kell az Isten. Ez a kép már-már humoros, nem arról szól, hogy Isten aludt, és akkor 6:00-kor föl kell, hanem föl kell az ő trónjáról, az ő hatalmából. A mennyei világban nem marad ott, hanem, és ez már egy picit ilyen képes beszéd, Isten föl kell, Isten mozdul az ő népéért, és harcol, és közbeavatkozik, és azt olvassuk, hogy száguld a pusztában. A puszta az a hely volt az ókori gondolkodás szerint, ami egy ilyen veszélyes hely, a démonok lakóhelye, oda senki sem akart így annyira menni, szóval ez nem egy ilyen turista látványosság, hanem aki a pusztába száguld, az ott biztonságban van, és az uralja azt a terület is. És ez az élő Isten jelen van, ott van, és cselekszik a világunkban. Elérhető. Lehet rá számítani. Tervez, irányít, véghez viszi, amit akar. Gondviselő, aki cselekszik ebben a világban, aki uralja a dolgokat. Elképzelhető, hogy nem érted, hogy mikor, miért és hogyan, nem lehet lekövetni a mozgását. Nem lehet mindig érteni, hogy mit, hogyan tesz. Van egy gyönyörű régi ébredési ének, ami erről beszél, ugye az Úr csodásan működik, és ebben van, hogy de hogy nem annyira tudod követni, hogy így mit, mikor, hogyan tesz. És valljuk be őszintén, hogy ez egy kicsit zavarba ejtő. Valamiért az ember, és nem tudom teljesen megmondani nektek, hogy miért, talán a bűn miatt, vagy a biztonságra törekvésünk, vagy a kontrollmániánk miatt, de sokkal inkább vágyik egy biztonságosabb Istenre. Egy olyan Istenre, aki egy kicsit jobban keretek közé szorítható. Aki talán nem tartogat meglepetéseket. Aki lehet, hogy jobb lenne, ha ilyen eszme lenne. Aki egy kicsit kiszámíthatóbb. Sokszor azt látom, hogy keresztjének is szeretnék Istent háziasítani, olyan kis szelíddé tenni. De Isten vad. Isten kiszámíthatatlan, abban az értelemben vad, hogy tervez, cselekszik, és egy csomószor csak így utólag jössz rá, hogy így, hogy van ez Istenem akkor? Ez most erre fordul? Ez meg erre? Én azt hittem, hogy a dolgok mondjuk lassabban változnak például. És közben ez az Isten, ami mennyei atyánk, akiben itt ezt a nagyon élő, nagyon dinamikus, szinte ilyen megállíthatatlan harcos oldalát látjuk, ő ugyanaz, aki szeretettel hajol oda hozzánk, és törődik a sorsunkkal, és gyengéden tud biztosítani az ő szeretetéről. Isten annyira sokféle, hogy ezek emberileg egyébként nem annyira egyeztethetők össze, de ne ijedjetek meg, ez azért van, mert nekünk ő felfoghatatlan. Ő annyira sokféle, hogy majd amikor színről színre látjuk, akkor fogjuk megérteni, hogy ja, hogy ez mind Isten. Csak mi nem tudtuk berakni egy ilyen koherens képbe. Minden esetre azt mondja róla ez a Zsoltár, hogy ő élő, és ez nekünk nagyon jó hír. Másodszor azt mondja, hogy szabadító. Megint csak szembeállítanám a bálványokkal. A bálványok nem szabadítottak meg senkit. Sőt, a népek istenei közül is ugye azt gondolták, hogy amelyik nép győz az ókorban, mondjuk a csatákban, annak az Isten erősebb, és hát akinek nem, annak így annyi. Na de Isten azt mondja magáról, hogy ő a szabadító. 6. versben olvassuk, árváknak atya, özvegyek védője, Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. A fogságból szabadító Istent úgy mutatja be nekünk ez a Zsoltár, mint aki törődik a társadalom leginkább peremen lévőivel. Azokat ugyanis, akiket itt látunk, azok nem a középen lévők, a legstabilabbak, a legjobban szituáltak voltak. Az árvák, az özvegyek, az elhagyottak, a foglyok, tulajdonképpen tényleg így a futottak még, tehát a legszéle az akkori társadalomnak. És ez azt jelenti, hogy Isten azokkal is törődik, akikkel emberek nem. A szabadítását nem azoknak mutatja meg, akik a legméltóbbak rá, hanem pont ellenkezőleg, akik leginkább tisztában vannak arra, hogy mennyire rászorulnak az Isten kegyelmére. És ez az a pont, ahol mi is találkozhatunk vele, és sokszor az a baj, hogy mindig jól vagyunk. Mindig jól vagyunk, mert megtanultuk, hogy erősnek kell lenni. Hogy ebbe a világba nem annyira lehet beszélni a gyengeségekről. Még az is lehet, hogy azért nem szeretsz beszélni róla, mert annyira sokat panaszkodnak a környezetemben, és azt mondod, hogy én ezt unom, és én nem akarok panaszkodni. Csak néha Isten jelenlétében is úgy viselkedünk, mint egy barátunk jelenlétében, aki előtt nem lehet gyengének lenni. Ha nem éled át, és nem úgy tárod a szívedet Isten elé, hogy Uram, valójában iszonyatosan gyenge és bizonytalan vagyok, és egy csomószor totál elveszettnek érezem magamat, és mélységesen rászorulok a kegyelmedre. Egy csomó helyzetben úgy elhasalok, és úgy elsodor a kísértés, és csak halmozom a bűnöket az életembe, ha te meg nem mentesz, és ezt csak te tudod igazán, Uram. És ez nem azt jelenti, hogy akkor újra és újra ilyen lelki kiskorúságba kerülünk, pont ez a lelki nagykorúság. Ha elismerjük a rászorultságunkat az Isten szabadítására, ő ugyanis visszahoz bennünket, megtart, megőriz, de egészen addig, míg annyira nagyon erősek vagyunk folyamatosan, és jól vagyunk, addig nem tudjuk megragadni az ő kegyelmét. Itt ezen a mai Isten tiszteleten, Isten jelenlétében elgyengülhetsz. Lehetsz gyenge. Különösen a hölgyekre is igaz, de talán ők egyel könnyebben lépnek-e felé, és ez lehet, hogy sztereotíp, és elnézést mindenkitől, ha így éri meg, de én azt gondolom, hogy ez talán a férfiaknak nehezebb. Lehetsz gyenge, és segítségül hívhatod őt. Isten szabadító, de ehhez be kell vallani, hogy Uram, valahol árva vagyok. Olyan nagy szükségem lenne oltalmazásra. Nem tudom, ti voltatok-e úgy felnőttként. Néha van egy-egy olyan helyzet, pedig így szeretek szabadnak lenni, meg felnőttként működni, de van néha egy-egy olyan helyzet, mikor az van bennem, Istenem, ha most mondjuk egy, bár ilyen nincs, hogy felnőttként az apám meg az anyám ott van mellettem, de hogy most úgy odabújnék az apám vagy az anyám mögé ebből a helyzetből, és hogy odatolnám őket, hogy oldjátok meg, léci. Vagy hogy jó lenne, hogy valakinek a vállára már, mint tényleg ilyen szülői, tehát néha még felnőttként is vágyom erre a szülői szeretetre, hogy hú, de jó lenne ez. Aztán mindig emlékeztetem magamat, hé, lassan 44 éves vagy. Jó, oké. És persze beleállok. Isten, ami szabadítunk, aki felnőttként is így tart és őriz bennünket. És még egy a fogságról, hogy tök izgalmas ebbe az igébe, hogy ugye az akkori gondolkodásban a fogságba élő népnek az Istene, az vesztett. Nagyon egyszerű volt a matek, akinek, amelyik nép győz a csatában, annak az Istene erősebb. Izrael Istene megengedte a fogságot, ergo gyenge. És Isten pedig így beszél erről, hogy figyeljetek, nemhogy elvesztettem a csatát, én engedtem meg, hogy fogságba vigyenek titeket. És én vissza foglak hozni, így, kapásból. És ebbe már akkor kellett hinni, mikor ebbe még semmi nem látszott. Tudsz-e így tekinteni akár olyan megrekedt helyzetre az életedben, olyan fogság helyzetre, olyan nehézségre, csapda helyzetre, hogy nem azért nem hoz ki még Isten, mert ne lenne hatalma, hanem valamiért még időnek kell eltennie, és nem tudom neked megmondani, hogy miért. De neki hatalma van. És ki fog hozni, és nem hagy téged ott magadra. És nem felejt el, nem fog egy nap azt mondani, hogy ó, édesem, ne haragudj, elfejtettelek 3 évre. Nem hagy magadra, nem felejt el. Mert ő harmadszor, a harmadik ilyen jellemző, ami itt van a Zsoltárban előttünk Istenről, hogy pásztor. Isten a fáradtat megerősítetted, 10. vers. Ott lakik nyájad, és jó voltodból gondoskodsz az elesetről, Istenem. Izrael szeretettel használta ezt a képet, hogy Isten a pásztor, aki az egész nyájat vezeti. És olyan jó ez a képer, bár azt mondja a 23. Zsoltár, hogy az Úr az én pásztorom, de valójában ehhez egy nyájat el kell képzelni. Mint gyülekezet, mint közösség is hihetjük, hogy ő pásztorol minket. És ez a mi reménységünk, hogy akármilyen állapotban is legyen, akár egy gyülekezetnek a vezetője, vagy egy anyaszentegyháznak a bármilyen szintű vezetője, Isten megtartja az ő népét, mert ő az ő pásztora. És tudod, mit jelent, hogyha Isten a pásztor? A pásztor olyan helyre vezeti a nyájat, ahol ők jól lesznek. Nem egy ilyen gonosz pásztor, aki direkt azt akarja, hogy szenvedjen a nyáj, hanem olyan helyre viszi, ahol lesz étel, lesz víz. Gondot visel az ő népéről. Hogyha van pásztorunk, akkor ez azt jelenti, hogy a felelősség egy jó része lekerül a vállunkról, azaz nem nekünk kell megtalálni minden helyzetben a megoldást, hanem rábízhatjuk magunkat. De ehhez szükség van arra, hogy elfogadjuk, hogy Isten a pásztor. Hasonlóan nehéz elfogadni azt, hogy az Úr a pásztor egyébként, amikor jól vagyunk, és mi tudnánk, hogy merre akarunk menni, és mit akarunk csinálni az életben. Jaj, amikor elveszettek vagyunk, akkor bégetünk, hogy pásztor, segíts, adj vezetést, meg nem tudom mi. Amikor meg jól vagyunk, akkor így visszaszólnánk, vagy nem adtam olyan birkát, amik visszabéget a pásztornak, hogy így, hé, miért erre megyünk, vagy valami, de hogy így amúgy szerintem ilyenek vagyunk. És nagyon nehéz ezt elfogadni, hogy a pásztor az arra is úgy vezet, ahogy ő szeretné. Amúgy így a birka perspektívájából el tudom képzelni, hogy a pásztor tudja, hogy két dombal előrébb ott van egy tök jó legelő, és mondjuk itt nincsen semmi, és csak így előre is hajtja a népet, és akkor a birkák nem értik, hogy miért kell menni, hát itt nincsen semmi, mert ők nem látnak két dombal előre. És ha az életünkben visszanézünk, akkor számtalan ilyen helyzet van, hogy vezetett Isten, és mikor közbe voltam, nem értem, hogy mi a jó égnek történik most ez. És a pásztor tudta, hogy merre és hogyan vezet. Rá tudom-e így bízni magamat az élő Istenre, a szabadító Istenre? Te vagy a pásztorom. Legyél a pásztorom. Még két kép van itt előttünk ebben az igében, mind a kettő elég dinamikus és nagy horderejű. Az egyik, hogy látjuk Istent itt, mint győztes hadvezért. Szó van az ő hatalmáról. Szó van arról, hogy Isten a szabadító Isten, és nemhogy a fogságból, vagy az ilyen dolgokból, de még a halálból is kihozza az embereket, akik benne bíznak. Ez a hadvezér, ez az Isten tényleg minden hatalommal rendelkezik, és a legnagyobb ellenséget legyőzi a halált és a bűnt. Mi már tudjuk, hogy ez Krisztusban megtörtént. De miért jó ez nekünk, és miért fontos, hogy Isten győztes hadvezér? Először is, amikor ilyen képeket használ a Szentírás, az nem valamilyen marketing, hogy azért, hogy úgy megnyugodjunk, hogy Isten erős, hanem nagyon erős informatív, tehát hogy üzenete van, információt ad át, mégpedig azt, hogy a világ, a közeg, amiben élünk, ott harc van és háború van. És mi pontosan tudjuk a Szentírásból, hogy ez nem test és vér ellen zajlik. A mi harcunk nem test és vér ellen zajlik, hanem lelki és szellemi harc. Mit jelent ez? Hogy igazából nem egy-egy ember az, aki ellen harcolni kell. Az ember ezt csinálja, hogy általában leszűkíti, lesz egy ellensége. Lesz valaki, akit utál, valamilyen típusú ember, vagy egy csoport. És akkor úgy megnyugszik, mert körvonalazódik, hogy ő az, vagy ők azok, akik az ellenség. Mindig kell egy nagyon jó ellenség, hogy ki tudjuk ezeket így élni, és akkor, ha őket valahogy lokalizáljuk, elhárítjuk, illetve meghatározzuk magunkat, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint ők, akkor megnyugszunk. De a Biblia azt mondja, hogy a harc nem test és vér ellen van, és ezt tudjátok, miért ijesztő? Mert nem lokalizálható az ellenség. Nem lehet azt mondani, hogy na ott van, és ő az. Képzeljétek el egy olyan háborút, ahol az ellenség mindenütt ott van. Jó múltkor láttam egy nagyon érdekes sorozatot, a sorozat nem annyira jó, de az ötlete nagyon jó, amiben nem mondok el részleteket, itt talán nem lesz nagyon spoiler, egy olyan helyzetet festenek le, egy science fiction sorozat, hogy egy idegen támadás éri a Földet, és egy nagyon fejlett kultúra nem ilyen űrhajókat küld, hanem úgymond kémeket, és ilyen nagyon-nagyon kicsi, ilyen láthatatlan lehallgató készülékekkel behálózzák az egész világot. És így beszélgetnek az emberek, mert csak hogy kiderül, hogy így mindent így tudnak, így kb. Így róluk. És amikor így elkezdenek velük kommunikálni, meg tárgyalni, hogy akkor így mi legyen, akkor így rájönnek, hogy így, tehát hogyha így beszélnek, meg minden, akkor így mindent tudnak róluk. És hogy mindenütt ott vannak, és sehol sincsenek ott. Amúgy zseniális ötlet. Kicsit ilyen nyomasztó, meg ilyen szorongással teli ezt így elképzelni. De hogy valamit így nagyon megragad abból, hogy az Isten nélküli életben tulajdonképpen ebbe a közegbe vagyok. És akkor azt mondom, hogy Uram, hogy tudok ebből kimenekülni? Hát csak úgy, hogyha a szabadító Istent úgy látom, mint ő a győztes hadvezér, aki legyőzte a legnagyobb ellenséget, aki békességet ad, és aki nem azt akarja, hogy úgy éld az életedet, hogy állandó készültségben ezt a lelki harcot vívjad, hanem aki arra hív, hogy rábíz magad, és azt mond, lelki harc van, óriási, Isten a győztes hadvezér, Krisztus a mi hadvezérünk, aki legyőzte a legnagyobb ellenséget, és mi besorakozunk mögé. És azt mondja Isten, hogy álljatok veszteg, és maradjatok veszteg, és az Úr harcol értetek. És ha rábízzuk magunkat, megértjük, hogy mi az, amikor nekünk tenni kell valamit, vagy harcolni, és mi az, amikor pedig hátralépni. Sőt, ő benne még meg is pihenhetünk. Nem lehet úgy élni az életet, hogy állandó készültségben minden nap felöltjük a lelki fegyverzetet, és elmegyünk a lelki harcba, és küzdünk a gonosz ellen. Ezt nem lehet bírni. Isten terve, hogy miközben tudjuk, hogy harc van, a közben benne meg tudjunk pihenni. Mert hogy ötödjére ő a világ mindenség ura. Akármilyen lelki harcok is legyenek, akármi zajlik körülöttünk, végső értelemben ő az, aki mindeneket összefog, és ami szerető mennyei atyánk, az egész teremtett világ ura. Ez pedig azt jelenti, hogy bennünket meg tud őrizni, hogy jövőnk van, hogy ő uralja az időt, és ő távlatokat nyit nekünk. Isten nélkül, Krisztus nélkül az életünk beszűkül valamire. Vagy a vágyainkra, vagy a félelmeink miatt, vagy dolgok megszerzésébe, vagy a hatalomnak a vélt birtoklásába. De ő előtte ez az óriási távlat nyílhat meg előttünk. Befejezésül. A nyári táborban volt egy ilyen gyakorlat, minden téma mellé volt a sáfársága, a szavakkal, az idővel, az anyagiakkal, a számadás a sáfárságról, ilyen témák voltak velünk. Mindegyik téma végén volt 4 lépés, amire hívtam az embereket. Először is próbálják megfogalmazni, hogy mi az az igazság, mi az a valóság, amit Isten megmutat nekik egy adott témában. Merjünk szembenézni azzal, hogy ezt mondja az Isten igéje. Ez egy tükör. Ebben ez áll. Másodszor lépjünk bűnbánattal Isten elé, és valljuk meg bűnbánattal előtte, hogy mi az, amiben védkeztünk, mi az, amiben nem olyanok vagyunk, amire ő hív, mi az, amiben nem tudjuk őt követni. Harmadszor, hogy fogadjuk el a kegyelmet, hogy Krisztusért ő megbocsát nekünk, és újat kezd velünk. És negyedszer, hogy szánjuk oda magunkat, hogy őt követjük, és azt akarjuk, hogy ő legyen az életünk ura. Ez a 4 lépés most nagyon gyorsan hatott, van, aki ezzel órákat időzött ezzel a 4 lépéssel, és persze sokféleképpen lehet Istenhez jönni, de most arra hívlak ezen a mai vasárnap estén, hogy amikor az úrvacsorába jössz, ha tudod, lépd meg ezeket a lépéseket. És hogyha még csak az első vagy a másodiknál jársz, hívd be oda Istent. Lehet, hogy nagyon nehéz tovább lépni, amikor látod az igazságot vagy a valóságot, vagy épp a bűnbánatból nem tudsz a kegyelem felé lépni, vagy nem tud megszületni az odaszánás. Akárhogy is vagy, abba, amiben vagy, hívd őt ma segítségül. Ez a mi szerető mennyei atyánk, az élő Isten, a szabadító, a pásztor, a győztes hadvezér és a világ mindenség ura. És hiszem, hogy meg akar bennünket ajándékozni. Ő a jó gazda. Árasszon el az ő szeretetével, világosságával, az élettel bennünket. Amen. Fohászkodjunk. Élő Isten, kérünk téged, hogy légy jelen közöttünk, és áld meg, és szented meg az Isten tiszteletünket, és pecsételj el bennünket a te lelkeddel. Mutasd meg nekünk a valóságot, az igazságot. Vezess bűnbánatra, segíts megragadni kegyelmedet, és munkáld az odaszánást, hogy a tiéd lehessünk minél inkább. Újítsd meg velünk a szövetséget az úrvacsorai közösségben. Krisztusért kérünk, atyánk. Ámen.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked vigasztaló közelségedet, gyógyításodat, bátorításodat, megújító szeretetedet az úrvacsorában, amelyet átélhetünk, és átélhettünk most. Köszönjük neked, hogy te egy élő és igaz Isten vagy. Hogy ott voltál a múltban, ott vagy a jelenben, és ott vagy a jövőben is. És hogy te nem változol. Te mindig ugyanaz vagy, és ugyanaz maradsz. És ezért támaszkodhatunk rád, és bízhatunk benned. Köszönjük, hogy a szavaink nem a légüres térben hangzanak el, és nem a semmivé foszlanak, amikor hozzád imádkozunk, hanem egyenesen hozzád érkeznek meg. Köszönjük, Uram, hogy te jól tudod minden járásunkat, minden gondolatunkat, hogy merre visz az utunk, hiszen te vagy a jó pásztorunk. Te terelgetsz minket. Te tudod, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van a szabadításodra, mert újra meg újra fogságba kerül a szívünk, rossz szokásokba, keserűségbe, panaszkodásba, depresszióba, betegségbe, félrecsúszásokba, hazugságokba, haragba. Urunk, szabadíts meg ezektől egészen. Valóban szeretnénk megízlelni azt, hogy a lábainkat tágas terekre vezeted, és szeretnénk ebben a szabadságban élni, úgy, ahogyan azt te szerezted meg a számunkra a kereszten. Mert hadvezérként valóban legyőzted számunkra mindazt, ami elválaszt te tőled és az igaz és a teljes élettől. És nincsen emiatt most már semmiféle ítélet azok ellen, akik benned vannak. Köszönjük, Urunk, hogy benned vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem kárhoztatsz minket, hanem a fiaidnak és lányaidnak nevezel minket, a gyermekeidnek, akik a lélek által úgy kiáltunk hozzád, hogy mennyei szerető édesatyánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy igazak az igéid, és köszönjük, hogy ezeket a szívünkre helyezed. Imádkozunk azokért, Uram, akik nem ismernek még téged, és nem hallottak rólad, vagy talán hallottak rólad, de nem hiszik el az igaz szót, amit az evangéliumod jelent. Könyörgünk, Uram, Urunk, értük, hogy mutasd fel önmagadat a számukra, rázd le a leplet magadról, hadd ismerjenek meg téged, úgy, mint szerető mennyei édesatyát. Imádkozunk azokért, akik most betegek és gyászban vannak, akiknek szükségük van rád, a vigasztalásodra és a gyógyításodra. Imádkozunk sebzett országunkért, amit széttép a gyűlölet, a bizalmatlanság, a hanyagság, a lustaság, a bűn. És te tudod, Uram, hogy mi az, amiből gyógyulásra és szabadulásra van ennek az országnak, de bármi is az, Uram, kérünk téged, hogy add meg. Imádkozunk azokért, akik most háború sújtotta területeken élnek. Imádkozunk a vezetőkért, adj nekik bölcsességet, és bátorságot és erőt, hogy belőled merítsenek, és nem magukból, hogy békességet teremtsenek. És hogy így töltsék be azt az igét, amit mondtál rólunk, hogy boldogok a békességre igyekvők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Urunk, jöjj el hamar, ne késlekedj soká, várunk téged, hogy mint győztes király visszatér, és újjá teremts, és újjá formálj mindent mindenekben. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.